Kedves testvéreim, mi kórushoz képest kicsikét hátrányban vagyunk, mert a hangszereinkkel, amikor szolgálunk a Jóisten dicsőítésére, akkor a szöveget nem tudjuk nektek átadni. Ezért szeretném elmondani, hogy amit most fogunk először játszani a gyermekszolgálat előtt, annak az éneknek a szövege úgy kezdődik, vágyol-e elhagyni bűneidet? Az Úr vérében van nagy erő. Vágyol-e győzni a sátán felett, e vérben csodás az erő. Azután a gyermekszolgálat után egy másik szolgálattal szeretnénk a Jóisten dicsőíteni, Johann Sebastian Bach R. a 3-as számú D-dur szvítből.
Kedves gyerekek, egy nagyon érdekes példatörténetet olvastam egy medvéről. Egy medvéről, és ezt a történetet szeretném nektek elmondani, ezt a példatörténetet. Egy olyan tanulság van ebben a történetben, amikor én ezt elolvastam. Azt láttam meg benne, hogy a Bibliának a legfőbb mondani valója található meg ebben a példatörténetben. Élt egyszer egy medve, egy nagyon nagy erdőben, de ez a medve is egy hatalmas medve volt. Nagyon erős, robusztus nagy medve volt. De amilyen nagy volt ez a medve, olyan nagy volt a szíve is. Mindenkit szeretett. Ez a medve olyan volt, hogy amikor járta az erdőt, a növényeket, az állatokat szerette, és úgy mutatta ki a szeretetét, hogy mindent megölelt. Kis állatokat is a mancsába vette, mindent megölelt, így fejezte ki a szeretetét. De tudjátok, mit szeretett a legjobban? A legjobban a fákat szerette. És a fákat átkarolta, amikor elment mellettük. És volt egy kedvenc fája, egy hatalmas, az erdőnek a legmagasabb, legvastagabb törzsű fája, azt szerette a legjobban. Nagyon sokszor pihent ott a fánál, átölelve. Nagyon nagy szeretet volt ebben a medvében. És egyik nap az erdőbe bejött egy ember, aki egy fát akart kivágni. Körülnézett az erdőben, melyik fát vágja ki, és meglátta a medvének a kedvenc fáját. Ott volt már a fejsze a vállán, oda ment a fa közelébe, és el akarta kezdeni kivágni. Amikor észrevette a medve, hogy az ő kedvenc fáját ki akarják vágni, bántani akarják azt a fát, hatalmas haragra gerjedt. És elkezdett rohanni az ember felé, rohant felgerjedt haragjában, És arra gondolt, hogy össze fogja ezt az embert roppantani, hogy lehet ilyet csinálni. De amikor odaért ahhoz az emberhez, akkor mégis nem tudott más tenni, mint ami a természete volt. Megállt, és azt az embert átölelte. Két lábra állt, és átölelte a hatalmas mancsaival, és úgy tartotta az ölelésében egy darabig. Utána elengedte. Szerintetek, mit csinált utána az az ember? Neki állt kivágni a fát? Biztos, hogy nem. Ez az ember elfordult, elment, és soha többet nem jött vissza, hogy azt a fát megpróbálja kivágni. És tudjátok, hogy erről a történetről nekem mi jutott eszembe? Az a Biblia vers, amit Pál apostol így fogalmaz meg a Római Levél 12. fejezetében, a Római Levél 12. fejezetében, a 20. és a 21. versben, ezt mondja a Biblia, és ebből egy verset meg is fogunk most tanulni. Azt mondja az ige, Római Levél 12. fejezet 20. és 21. vers, azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjuhozik, adj innia, mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. A Biblia is arról beszél, hogy mi emberek, amit el akarunk érni ebben az életben, nem fogjuk tudni elérni az erőszakkal, nem fogjuk tudni elérni az erővel, még akkor sem, ha igazunk van. Ha mi erővel próbálunk valamit elérni, és nem a szeretettel, az nem fog sikerülni. De hogyha a szeretet ott van bennünk, akkor olyan dolgokra vagyunk képesek, és olyasmiket tudunk elérni, amit enélkül soha-soha nem érnénk el. Gyerekek, volt már veletek úgy az életben, hogy valaki elkezdett veletek veszekedni, vagy vitatkozni? Az egyik osztálytársatok vagy a családban az egyik testvér, vagy egyáltalán valamilyen vita helyzetbe kerültetek, és elkezdtetek kiabálni, és ti is úgy válaszoltatok a másiknak. Szerintetek megoldódott a probléma azonnal? Ugye, hogy nem? Egyre jobban csak elmérgesedett. Nagyon sokszor a szülőknek kell közbeavatkozni, hogy a háborgást lecsillapítsa. De próbáltátok már azt, hogy amikor a testvéretek el akar venni tőletek egy játékot, akkor nem erővel rávetitek magatokat, és húzakodtok, hogy kié az a játék, hanem szeretettel átölelitek, és azt mondjátok neki, hogy játsszál vele nyugodtan. Mit fogtok tapasztalni? Egy rövid idő múlva vissza fogja adni, hogy ti is játszhassatok vele. Próbáltátok már ezt? Próbáljátok ki, mert a Biblia azt mondja, hogy ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Ha valaki bántani akar, akkor te szeretettel közeledjél. És a Biblia azt mondja, hogy ezzel eleven szenet gyűjtesz a fejére. Tudjátok mi az, hogy eleven szenet gyűjteni valakinek a fejére? Eleven az parázs, izzó szén, az nagyon forró, még ha az ujjunkkal is hozzáérünk, az megéget. Képzeljétek el, hogyha valakinek a fejére teszik. A Biblia azt mondja, hogy igen, így égeti azt az embert, aki bántani akart valakit, és közben nem bántást, hanem szeretetet kapott cserébe. És én kívánom, hogy a ti életetek is ilyen legyen, és meg fogjátok látni, ti is mennyivel boldogabbak lesztek, és mindent el fogtok tudni az Isten kegyelméből érni. Mert ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Úgy legyen. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, mai délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjét a zsidókhoz írott levélből olvassuk el, azaz alapigéjét. Egy hosszabb szakasz szeretném, hogyha elolvasnánk és közösen átgondolnánk. A zsidókhoz írott levél 6. fejezet 11-től terjedő verseiben a következőt olvasom. Kívánjuk pedig, hogy közületek kiki ugyanazon buzgóságot tanúsítsa a reménységnek bizonyossága iránt, mindvégiglem. Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivel hogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, mondván, bizony megáldván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged. És ekképpen békességes tűrőn lévén megnyerte az ígéretet. Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és náluk minden versengésnek vége megerősítésül az eskü. Miért is az Isten kiválóbban meg akarván mutatni az ígéret örököseinek az ő végzése változhatatlan voltát, esküvéssel lépett közbe, hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen mi nekünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet, mely lelkünknek, mint egy bátorságos és erős horgonya, és beljebb hatol a kárpitnál, ahová útnyitóul bement érettünk Jézus, aki örökké való főpap lett, Melkisédek rendje szerint. Nézzük meg ezt az igeszakaszt közelebbről. Hosszabb igeszakaszt olvastunk el, és lehetetlenség, hogy egy Isten tisztelet keretében egy ilyen hosszú igeszakasznak minden egyes versére, minden egyes sorára és minden egyes szavára részletesen kitérjünk, de ennek az igének a fő mondani valóját szeretném, hogyha a lelkünkbe tudna az ige a mai napon vésni. Mindenekelőtt szeretném, hogyha megnéznénk, ahogy kezdődött ez az igeszakasz, a 11. verse, vessünk még egyszer egy pillantást. Így kezdi ezt a gondolatmenetet Pál apostol, kívánjuk pedig, hogy közületek, bocsánat, és még olvasom ezt a verset, és még olvasom, úgy olvassuk el újból ezt a verset, hogy nézzük meg, hogy mi a különös ebben a Biblia versben, mi a furcsa, mi a szokatlan. Tehát így olvasom, kívánjuk pedig, hogy közületek kiki ugyanazon buzgóságot tanúsítsa a reménységnek bizonyossága iránt, mind végiglem. Nem különös ez a Biblia vers? Van benne valami nagyon furcsa dolog. De mielőtt ezt kimondjuk, előtte nézzük meg, hogy hogy kezdte Pál apostol. Azt mondja, hogy kívánja azt, hogy közülünk ugyanazt a buzgóságot tanúsítsuk mindvégiglem. Nagyon érdekes ez a gondolat. Miért? Mert milyenek vagyunk mi emberek, hajlamosak vagyunk nagyon sok mindenre felbuzdulni. Felbuzdulni valami jóra, valami nemesre, valami lelkesít bennünket, és felbuzdulunk. De Pál apostol mire int bennünket? Hogy mi tartsunk ki mindvégiglen. Ne felbuzdulásokból álljon a mi életünkre, hanem mindvégig tartsunk ki híven. Hogy a fellángolások, mert mindannyiunk életében nagyon sok fellángolás van az Isten mellett, de hogy ezek a fellángolások, ezek hűségé tudjanak érlelődni, kitartássá tudjanak érlelődni a mindennapokban, a fárasztó napokban, a csalódásokban, a nehézségekben, hogy kitartóan tudjuk őt keresni, és kitartóan tudjunk mit csinálni. Nézzük meg ezt a különös sort ebben a 11. versben. Azt mondja, hogy kiki ugyanazon buzgóságot tanúsítsa, a reménységnek bizonyossága iránt. Milyen érdekes, azt mondja, a reménység bizonyossága, mintha nem összetartozó lenne ez a két szó. Mi mire szoktuk mondani azt, hogy bizonyosság? Az bizonyos, hogy én ma reggel fölkeltem, és megreggeliztem, és idejöttem. Ez bizonyos dolog. De a reménységnek a bizonyossága iránt, ami csak remélek, hogy majd egyszer valamikor be fog következni. És Pál apostol azt mondja, hogy azt kívánja nekünk, mindannyiunknak, hogy a reménység bizonyossága legyen bennünk. amit az Isten megígért nekünk, amit az ő igéjében kinyilatkoztatott, amilyen ígéretekkel elhalmozott bennünket a jövőre vonatkozóan is. Azt mondja, ennek a bizonyossága éljen a mi szívünkben. És hadd mondjam, egy hívő ember, ettől hívő ember, hogy a reménységnek a bizonyossága él a szívében mindvégig, nem? És ezt kívánja Pál apostol mindannyiunknak. De menjünk tovább, és nézzük meg, hogy a 12. versben még mond valamit erről a gondolatról. Azt mondja, hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéretet. Tehát azt mondja, hogy tartsunk ki, és ugye a reménységnek bizonyosságát tartsuk, mert mindvégig len, és így folytatja, hogy ne legyünk restek. Milyen érdekes, miért mondja, hogy ne legyünk restek? Szerintetek hinni, reménykedni, bizonyosnak venni az Isten által megígért dolgokat, ez egy passzív magatartás, vagy egy aktív magatartás? Hadd mondjam, a legnagyobb aktivitást kívánja tőlünk, hogy a reménységnek a bizonyossága éljen bennünk. Miért? Mert az ember magától erre képtelen. A reménységben bizonyosnak lenni, valamit kitartóan így remélni az ember nem tud. Ehhez mire van szükség? Állandó istenkeresésre, állandó lelki éberségre, amit csak tőle tudunk elnyerni. Tehát hadd mondjam, amikor azt mondja az ige, hogy hit és béketűrés által nyerjük meg az ígéretet, akkor ez nem egy passzív várakozás, hogy én tétlenül ülök és várok, és semmit nem teszek, és majd az ígéret megvalósul, hanem a legaktívabb cselekvésre szólít fel bennünket az ige. Hit és béketűrés által elnyerni az ígéretet, Istent keresni, hogy a reménység bizonyossága, amit ő ígért nekem, valóban bizonyosság legyen a szívemben, aszerint tudjak élni, és ezt tudjam mindvégig megtartani. Higgyek az igének, higgyek az írásban. Olyan érdekes, hogy a Biblia arról beszél, végig azt mondja az ige, számos helyén a Szentírásnak, nem is idézzük, nem is keresem ki az igéket. Azt mondja az ige, hogy az Isten igazmondó Isten. Az Isten nem ember, hogy hazudjon. Ígér valamit, hogy ő ne teljesítené. Mond ő valamit, hogy azt ne váltaná valóra. Az Istennek minden igéje, minden kijelentése igen és ámen. És az erre való bizonyosságra hívja fel a figyelmünket. De nagyon érdekes ez a szakasz, ami ezek után következik, mert a 13-tól 20-ig terjedő versekben valamilyen olyan különlegesen megerősített ígéretekkel foglalkozik Pál apostol, amiről úgy beszél, hogy a mi lelkünknek biztonságos és erős horgonya, mint amihez oda menekülhetünk. Tehát az egész Bibliában található ígéret halmazból kiemel valamit, kiemel valamilyen ígéreteket, amiről azt mondja, hogy ez minden hívő embernek a legnagyobb vigasztalása. Tehát valami egészen különleges ígéretekről akar beszélni itt ezek után nekünk az apostol. És nézzük meg, azt mondja a 16. és 17. versben, hogy mert az emberek nagyobbra esküsznek, és náluk minden versengésnek vége megerősítésül az eskü. Tehát amikor az emberek valakit meg akarnak győzni valamiről, valamit bizonygatni akarnak, és győzködik a másikat, hogy igen, ez így van, akkor utána mit vetnek be legutoljára? Hogy megesküsznek, ugye? Hogy megesküszöm arra, hogy amit én mondok, az igaz. És azt mondja, hogy mert az emberek nagyobbra esküsznek, ugye, és nem is magukra esküsznek az emberek, ugye, hanem általában az Istenre esküsznek. Azt mondja, és náluk minden versengésnek vége megerősítésül az eskü. És utána jön egy fordulat, és a 17. versben azt mondja, hogy miért is az Isten kiválóban meg akarván mutatni az ígéret örököseinek az ő végzése változhatatlan voltát, esküvéssel lépett közbe. Tehát az Istennek minden szava igaz, minden, amit mondott, igen és ámen. De a Bibliában azt olvassuk, hogy vannak helyzetek, ritka, kivételes helyzetek, amikor az Isten valamilyen mondani valóját nagyon akarja hangsúlyozni, akkor az emberi gondolkodásmódhoz alkalmazkodva esküvéssel lép közbe. És itt is az Isten mi miattunk azért, hogy amit itt állít, amit itt mond, amit megígér, az a mi számunkra is a legnagyobb nyomatékot kapja, esküvéssel lép közbe az Isten. De nézzük meg, hogy miről is van itt szó. Milyen esküvésről, milyen isteni esküvésről van szó. Nézzük meg a 18. verset. Azt mondja, hogy hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen minékünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet. Két vigasztalásról beszél. Milyen két vigasztalásról beszél itt Pál apostol, amiről azt mondja, hogy a mi erősségünk legyen. Azt mondja, hogy oda menekülhetünk, hogy megragadjuk az előttünk lévő reménységet, amely azt a 19. vers így folytatja, mely lelkünknek, mint egy bátorságos és erős horgonya. Milyen ígéretről, milyen esküvésről beszél itt? Milyen két esküvésről? Az elsőt nézzük meg, és ehhez olvassuk el az alapigénkből a 13-tól 15-ig terjedő verseket. Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivel hogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, mondván, bizony megáldván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged. És ekképpen békességes tűrő lévén megnyerte az ígéretet. De szeretném, hogyha ezzel párhuzamosan kikeresnénk a Szentírásból ezt az igehelyet, amikor Isten Ábrahámnak esküvéssel ígért dolgokat, ígéreteket tett Ábrahámnak, Mózes első könyve, tehát amire itt Pál apostol hivatkozik, Mózes első könyve 22. fejezet 15-től a 18-ig terjedő verseit a következőképpen olvasom. Mózes első könyve 22. fejezet 15-től 18-ig a következőképpen olvasom. És kiáltott az Úrnak angyala Ábrahámnak másodszor is az égből. Tehát miután ő kész volt Izsákot, az ő fiát feláldozni, és az Úr megállította ebben a cselekvésében. És kiáltotta az Úrnak angyala Ábrahámnak másodszor is az égből, és mondta, én magamra esküszöm, azt mondja az Úr, mivel hogy e dolgot cselekedted, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, hogy megáldván megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. És most figyeljük a 18. verset. És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Igen, Ábrahámnak a leszármazottait közvetlenül érintette az első két esküvéssel tett ígéret. Megsokasítja őket, az ő birtokukba adja az ígéret földjét. De itt van ez a harmadik esküvés, amely mindannyiunk számára a legnagyobb vigasztalást jelent. Az Úr mire esküdött meg? Azt olvastuk a 18. versben, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Mi volt ez az esküvés? Hogy az ő leszármazottai közül fog támadni Jézus Krisztus, a szabadító, a megváltó, akiben a föld minden népe megáldatik. Tehát a legnagyobb ígéret, a legnagyobb bizonyosság, amiben töretlenül hinnünk és reménykednünk kell, hogy Jézus Krisztust, a szabadulást hozza mindannyiunk számára. De hadd mondjam, hogy ennek az esküvéssel tett ígéretnek az első része már nem reménység szerint való bizonyosság, mert bekövetkezett. Jézus áldozata bekövetkezett. De hadd kérdezzem meg, öröm ez a mi számunkra? Bele tudunk ebbe kapaszkodni? Tudunk ehhez az ígérethez menekülni minden élethelyzetben? Hogy Jézus Krisztus meghalt értünk? Hogy van a mi bűneinkre bocsánat? Hogy akármit követtünk el az életben, az Isten megbocsátja a mi bűneinket Jézus Krisztus áldozata által? Hadd kérdezzem meg, nyújtott már vigaszt ez a mi számunkra? Amikor újból és újból visszaesünk a mi bűneinkbe. Elnézést, hogy a kezdő imádságra hivatkozom, de úgy megütötte a szívemet ez a mondat. És annyira úgy érzem, hogy mindannyiunk helyzete, hogy amikor már mindannyian szinte lemondunk önmagunkról, és reménynek, reménytelennek találjuk a helyzetünket a mi bűneink miatt, mert újból és újból erőt vesznek rajtunk a mi bűneink, a mi gyengeségeink, amikor azt érezzük, hogy nincs megoldás, nem tudunk megszabadulni, akkor ő nem mond le rólunk, mert elküldte Jézust. És Jézus áldozata, a kereszt, arra való esküvés, hogy ebben a helyzetben is van bűnbocsánat. Amikor ezredszer esel vissza, akkor sem szabad elcsüggedned, hanem felnézni a keresztre, és bízni abban, hogy ami ott történt, az érted is történt. És nézzük meg, hogy fogalmaz ezt Pál apostol? Milyen ígéret és milyen bátorítás ez? Azt mondja a 18. versben, hogy erős vigasztalásunk legyen minekünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet. Milyen képet fejez ki ez, hogy valaki oda menekül valamihez, és megragadja az előtte levő reménységet? Ez milyen képet fejez ki? Valaki nagyon nagy bajban van, valakit üldöznek, valakit kergetnek, és valaki menekül, fut az ellenség elől, és hol talál menedéket? Talál valamit, amiről tudja, hogy menedék, és oda rohan, oda menekül, és megmarkolja, belekapaszkodik, mert az egyedüli reménysége. És azt mondja, hogy igen, ez az isteni esküvéssel tett ígéret, ilyen a mi számunkra. Van megváltó, van szabadító, van bűnbocsánat a mi számunkra. Szeretnék egy idézetet olvasni a Kiben bízhatunk című könyv második kötet 469. oldaláról. Egy nagyon rövid idézet, de figyeljük. Örvendezek, hogy tudhatjuk, hogy megbocsátja bűneinket, mert bizonyos az ígérete. És nekünk előjogunk és kötelességünk is elhinni, hogy megbocsát nekünk. Milyen szép megfogalmazás. Előjogunk és kötelességünk hinni, hogy megbocsát nekünk. És nézzük meg a következő mondat, még különösebb. Nem azt mondja, hogy ez a hit milyen jó nekünk, hanem azt mondja, hogy ez a hit és a bizalom tisztességet szerez az Istennek. Hadd mondjam, lelkünknek bátorságos és erős horgonya. Erős vigasztalásunk van ebben, de ha mi ebben töretlenül hiszünk, ez az Istennek dicsőséget szerez. Ezzel tudjuk őt megdicsőíteni, hogy hisszük az ő ígéretét, hogy a kereszt értünk állt, hogy van megbocsátás minden bűnünkre. Még ha már le is mondtunk magunkról, ha már nem is hiszünk emberileg abban, hogy lehetne megváltás. Igen, esküvéssel ígérte meg az Úr, van megváltás, van ami bűneinkre bocsánat. Hogy szólt az az ének, amit ugyancsak a zene eszközével hallottunk megszólaltatni? A refrényét már nem olvasta fel Miklós, de a refrénye úgy szól, hogy nagy erő van, hatalmas erő van Jézus drága vérében. Így szól végig a refrén, nagy erő van, hatalmas, csodás erő van Jézus drága szent vérében. Igen, esküvéssel ígérte meg az Úr. De nézzük meg, mi az a másik tény, és most erről szeretnék hosszabban szólni, mi az a másik esküvéssel tett ígéret, ami a lelkünknek egy bátorságos és erős horgonya. A 20. versben nézzük meg, azt olvassuk, ahová útnyitóul bement érettünk Jézus, aki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint. Hadd kérdezzem meg, eszünkbe jut ezzel kapcsolatban is valami esküvéssel tett ígéret? Van itt esküvés erre az ígére nézve? A 110. Zsoltárhoz lapozzunk. A 110. Zsoltárban, a 110. Zsoltár 4. versében a következőt olvassuk. Megesküdött az Úr, és meg nem másítja. Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Mit mond? Azt mondja, megesküdött az Úr, megint az isteni esküvés, amit csak ritkán olvasunk az igében. De itt is azt olvassuk, megesküdött az Úr, és figyeljük, és meg nem másítja. Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Tehát a másik esküvéssel tett ígéret, ugye az első, hogy lesz szabadító, lesz megváltó, akiben megáldatnak a föld minden nemzetségei, Jézus meg fog halni értünk, és ezáltal minden bűnünkre van bocsánat, de van egy másik esküvéssel tett ígéret is, és ez micsoda? Hogy Melkisédek rendje szerinti papunk és főpapunk van nekünk. Még egyszer, az ő esküvel tett ígérete által. Nagyon szépen megkérlek benneteket, hogy ne bólogassatok, igennel sem, ne bólogassatok, csak megkérdezem. A lelkünkben válaszoljunk erre. Nekünk sokszor az, hogy Jézus Krisztus pap, meg a Melkisédek rendje szerint, meg főpap, meg bement a kárpiton belülre, Nagyon sokszor ez nem egy teológiai tantétel szintjén van a mi életünkben. Nem úgy van sokszor, hogy ugye a KT-ban is, akik keresztségre készülnek, ugye megtanulják, de úgy alapvetően valahogy ez a kérdés nagyon sokszor egy teológiai tantétel szintjén marad az ember életében. Márpedig a Biblia arról beszél, hogy ez is egy olyan isteni esküvés, amiben mi belekapaszkodhatunk, ami a lelkünknek bátorságos és erős horgonya, és megragadhatjuk, és oda menekülhetünk ehhez az erősséghez. Szerintetek egy tantételbe bele tudunk kapaszkodni? Egy tantétel ad erőt? Semmiképpen. Nézzük meg egész röviden a gyakorlatban, hogy milyen vigasztalást és reménységet ad nekünk az, hogy Jézus Krisztus Melkisédek rendje szerint való pap és főpap. Először csak egész röviden szeretném, hogyha áttekintenénk, mert biztos, hogy sokan már régóta nem tanultátok a KT-t, éppen ezért gyorsan nézzük át, hogy mit is jelent az, hogy Jézus Krisztus Melkisédek rendje szerint való pap és főpap. Olyan egyszerű a Bibliában, olyan gyönyörű ez a kérdés. Mózes első könyvében találkozunk először Melkisédekkel. Olvassuk is el gyorsan az igét. Mózes első könyvében olvassuk el a 14. fejezet 18. versét. Mózes első könyve 14. fejezet 18. verse. Mózes első könyve 14. fejezet 18. verse. Ábrahám, amikor a Lót kiszabadításából jön haza, akkor találkozik Melkisédekkel, és azt olvassuk Melkisédekről, Melkisédek pedig Sálem királya kenyeret és bort hozott, ő pedig a magasságos Istennek papja volt. Tehát Melkisédek ki volt? A magasságos Isten papja volt, és egyben király is volt egy személyben. Király és pap abban az időben. Hadd kérdezzem meg, miért volt Melkisédek pap és király? Ki tette őt azzá? Ki hívta őt el azzá? Maga az Isten. Maga az Isten az ő személyében való alkalmasság miatt pappá és királlyá tette. Ő volt Melkisédek. És mit jelent az, amikor azt mondjuk, hogy Jézus Melkisédek rendje szerint való pap, illetve főpap? A zsidókhoz írott levélhez lapozzunk, ismét vissza az alapigénkhez, és ott folytassuk tovább a 7. vers első 3 versében, így olvassuk. Elnézést, az idővel gazdálkodjunk, ugyanazt említi meg, amit Mózes első könyvében olvastunk, tehát ugye Jézus, tehát Melkisédekre hivatkozik vissza, ugye, aki Ábrahámot megáldotta, akinek Ábrahám tizedet is adott, de talán a 11. verstől olvassuk, mert ezt ritkábban szoktuk olvasni. Ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség. Miért mondjuk, hogy lévitai papság? Az Ószövetségben milyen papság volt? Kik lehettek papok? Akik ugye a Lévi nemzetségéből származtak, és kik voltak a főpapok, akik ezen belül, a Lévi nemzetségén belül az Áron családjából származtak. Ugye azok voltak a papok, illetve a főpapok. És nézzük meg, azt mondja, ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség, mert a nép ez alatt nyerte a törvényt, mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint, és ne az Áron rendje szerint. Talán a 13-tól, mert akiről ezek mondatnak, ki, úgy itt Jézusról van szó, az más nemzetségből származott, amelyből senki nem szolgált az oltár körül, mert nyilvánvaló, hogy a mi urunk Júdából támadott, amely nemzetségre nézve semmit sem szólott Mózes a papságról. Tehát Jézus melyik nemzetségben született? Nem a Lévi nemzetségében született, ahonnan a papok meg a főpap támadt, hanem Júda nemzetségéből támadt. És erről semmit nem mondott az ige a papságról. És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkisédek hasonlatossága szerint áll elő más pap, aki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett. Mert ez a bizonyságtétel, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint. Tehát Jézust kitette pappá, és főpappá, és majd királlyá, kicsoda? Maga az atya. Nem leszármazás szerint, nem azért, mert oda született volna, mert ez jog szerint, vagy valamilyen folyamatos öröklődés szerint bekövetkezett volna, hanem az Isten tette személyében való alkalmassága miatt pappá és királlyá. És ezért Melkisédek rendje szerint való pap. De hadd kérdezzem meg, hogy önmagában az, hogy Jézus Melkisédek rendje szerint való pap, mert ő alkalmas erre, a lényében alkalmas és örökké való, és az Úr meg nem másítja, hogy élő papunk és főpapunk van. Hadd kérdezzem meg, ez mitől bátorságos horgonya a mi lelkünknek? Mitől erősségünk ez? Egész röviden szeretném, hogyha megnéznénk, hogy a pap mit tett a földi sátorban, amikor végezte a szolgálatát, amit most Jézus a gyakorlatban tesz. És meg fogjuk látni minden egyes momentumnál, amit a papnak végezni kellett a sátorban, hogy előre mutatott Jézusra, ami a mi erős vigasztalásunk most a jelenben. Ugye először is a bűnbánó bűnösnek a bűnbocsánatért való folyamodását közvetítette az Isten felé, tehát az állatvérét bevitte ugye a templomba, a szentélybe, és ugye végezte azt, ami a bűnbocsánat elnyerésének az Ószövetségben az útja és a módja volt. Hadd kérdezzem meg, öröm ez a mi számunkra? Az előbb már foglalkoztunk Jézus áldozatával kapcsolatban. Öröm ez a mi számunkra, hogy van szószólónk az atyánál, aki bármilyen bűnnel, ha elé megyünk, továbbítja a mi kéréseinket az atyához. Hatalmas öröm, hatalmas kiváltság. De nézzük meg a másodikat, és erről szeretnék talán a legtöbbet szólni. A papnak volt egy tevékenysége a templomban, és ez nem volt más, mint a jóillat tétel oltáránál a jóillatnak a gerjesztése. Mi volt ez a szolgálat? Ugye a felszálló füst a Biblia szerint ugye az imádságokat jelenti. A füst, ami felszáll önmagában, annak milyen illata van? Egy füst, ami fölmegy, az milyen? Az jó illatú? Az maró, az kellemetlen illatú. Éppen ezért mi volt a feladata a papnak? Hozzá kellett tenni a jó illatot, ami kellemessé tette azt a füstöt. Jó illattá tette. És innentől kezdve ez kellemes illat volt. Tehát Jézus mit csinál most a mennyei szentek szentjében? Ami imádságainkhoz, ami önmagában maró füst, akármilyen jó szándékból is tesszük, hozzáteszi az ő áldozatának a jó illatát. Az ő áldozatára hivatkozik azért, hogy a mi imádságaink eljuthassanak az atyához, és meghallgatásra találjanak. Hadd kérdezem meg, erős horgonya ez a mi lelkünknek? Erőt és vigasztalást ad? Reményt ad, mint amihez oda menekülhetünk? Hogy bármikor, bármilyen elgyötört állapotban, a leggyengébbek, amikor vagyunk, de egy imát, egy őszinte kérést elrebegünk, és van, aki meghallgatja, eljut az atya trónjáig. Mert van szószólónk, van főpapunk, van közben járó papunk, aki a mi imádságainkat közvetíti, és továbbítja az atyához. Hatalmas, erős vigasztalás ez. Belekapaszkodhatunk, hogyha senki nem tud nekünk segíteni, nincs ember, aki meghallgatna bennünket. Van szószólónk az atyánál, aki, ha mi hozzáfordulunk, a mi imádságainkat úgy továbbítja az atya felé, mint a saját kérését. Nem csak úgy, hogy na jó, továbbítom ezt a kérést, hanem mint a saját kérését továbbítja az atya felé. Erős vigasztalás ez a mi számunkra. Így a szívén viseli a mi sorsunkat. Ezt jelenti a közbenjárás, nem teológiai tantétel, hanem a mindennapok élő reménysége kell, hogy legyen a mi számunkra, hogy Jézus Krisztus pap és főpap isteni esküvéssel, Melkisédek rendje szerint. Szeretnék egy rövid idézetet olvasni a Kiben bízhatunk című könyv második kötetéből. Ha az imáid, igen, még ha erőtelenek is, de ha őszinték, ha hittel elegyítettek, akkor bizonyos lehetsz benne, hogy Jézus él, hogy közben járjon, érted? A kitartó, őszinte kereső egészen biztosan találni fog, mert amint hitáltal megközelíted a kegyelem trónját, Krisztus már is a maga védettjének tekint, magáévá teszi ügyedet, ő áll helyetted, mint helyettesed, mint kezesed az atya előtt. Mikor teljes szívvel keresed az Urat, csöndességben és reménységben erősséged lesz. Igen, és ezt az Úr esküvéssel ígérte meg nekünk, így fordulhatunk mindannyian imádságban az atyához. Volt még másik két feladata is a papnak, erről csak röviden szeretnék szólni, de figyeljük meg, ez is micsoda bátorítás a mi számunkra. Mit kellett a papnak tenni a templomban? Ugye a gyertyatartóban állandóan olajat kellett törtenie, hogy éghessen és világíthasson a gyertyatartó. Tehát a papnak ez volt a feladata. Az olaj, Milyen szimbólum a Bibliában? A Szentléleknek a szimbóluma. Tehát Jézus Krisztus most a valóságban mit csinál? Elküldi folyamatosan a Szent Lelket azért, hogy bennünket erősítsen, bennünket vezessen, bennünket vigasztaljon, bennünket tanácsoljon, elküldi az igazságnak a ma lelkét. Elküldi. Hadd kérdezzem meg, adhatott volna Jézus távozásakor nagyobb ígéretet és adományt, mint a Szentlélek adományát? Jézus folyamatosan gondoskodik arról, hogy mi vezetünk, irányítunk, vigasztalunk, tanácsadunk legyen a Szentlélek személyében, és ő általa, a Szentlélek által Jézussal tarthatjuk az élő szoros kapcsolatot. És volt még egy feladata a papnak, ott volt ugye a kenyereknek az asztala, a szent kenyerek asztala, ahova minden szombaton 12 kenyeret kellett kitenni. Egész héten ott volt a kenyér, de szombatonként frisset kellett kitenni, 12 kenyeret. Mi volt ennek a rendeltetése? Mit szimbolizált ez? Ugye Jézus maga az élet kenyere. Ő maga az élet kenyere. Az ígéivel megelégít bennünket, táplál bennünket. Szombaton külön áldásban akar részesíteni, de egész héten ott vannak azok a kenyerek. Aki hozzáfordul, azt megelégíti. Aki éhezi és szomjú hozza az igazságot, Jézus megelégíti az igéjével. Hadd kérdezzem meg, vigasztalás és bátorítás ez, ami számunkra hatalmas. Minden, amire szükségünk van, minden, ami a mi megváltásunkhoz szükséges, benne foglaltatik a két isteni esküvésben. Jézus Krisztus áldozata és az ő papi közbenjárói főpapi szolgálata. Szeretném, hogyha a felolvasott igének az utolsó két versét még egyszer elolvasnánk, pontosabban a 18-20-ig terjedő verseket, hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen minekünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet, mely lelkünknek, mint egy bátorságos és erős horgonya, és beljebb hatol a kárpitnál, ahová útnyitóul bement érettünk Jézus, aki örökké való főpap lett a Melkisédek rendje szerint. Ezt szeretném, hogyha ennek a gondolatnak a lezárásaként egy-két igét csak kívülről megemlítenénk, hogy mit is jelent ez, hogy nekünk élő közben járunk, élő szószólónk van, milyen vigasztalást jelent ez, ami számunkra. Hogy fejezi ki például ezt Ézsaiás? Talán olvassuk el, noha nagyon jól ismert ige, de olvassuk el Ézsaiás könyve 46. fejezetéből, Ézsaiás könyve 46. fejezetéből. Olvassuk el, elnézést kérek, a 49. fejezetéből a 14-től terjedő verseket. És szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Azért is csodálatos ez az ige, mert hadd kérdezzem meg, nem vagyunk sokszor így? Elhagyott az Úr. Nem gondol rólam az én Istenem. Elcsüggedünk, hányszor veszítjük el a bátorságunkat, a reményünket. És nézzük meg, mit mond. Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznek is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Imé az én markaimban metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Olyan szép ez az ige. Minden részletére olyan jó lenne kitérni, de nem tudunk. Most csak egyre hadd térjek ki, a 16. verse. Nézzük meg, hogy a két isteni esküvéssel tett ígéret, hogy van jelen a 16. versben. Hogy van jelen a 16. versben? Azt mondja, hogy én a markaimban metszettelek fel téged. Mire utal ez? Mire van benne utalás? Jézus áldozatára. De ugyanakkor mit mond a 16. vers második verse? Kőfalaid előttem vannak szüntelen. Mit jelent ez, hogy a kőfalaid előttem vannak szüntelen? A bibliai időben egy város mikor volt lakható, mikor volt biztonságos? Ha kőfalal vették körül, akkor biztonságos volt. És amikor azt mondja itt az Úr, hogy a kőfalaid előttem vannak szüntelen, akkor ezzel mit fejez ki? hogy én ott állok szüntelenül, és figyelem ezeket a kőfalakat, semmi nem érhet téged úgy, hogy én azt ne tudnám, én látom, bármi közeledik, és csak is az én akaratommal és beleegyezésemmel történhet veled bármi. Én vigyázok rád, az én kezemből senki ki nem ragadhat téged. Biztonságban vagy nálam. Én mindenről gondoskodom. Itt vagy a kőfalon belül, és vigyázom rád. Ellenség nem törhet rád, csak addig is olyan mértékben, amíg a te javadat fogja szolgálni. Igen, Jézus markaiba metszett fel bennünket, meghalt értünk, és most a közbenjárása által mindenről gondoskodik, ami a mi üdvösségünkhöz, ami a mi örök életünkhöz szükséges. És befejezésül a Nagyorvos lábnyomán című könyvből olvassunk el egy idézetet a 42. és 43. oldalról. A 42. 43. oldalról így olvasom az igét. Elnézést, bocsánat, a bizonyságtételt. Figyeljük meg ezt a mondatot, ahogy kezdődik ez a bizonyságtételi szakasz. Mindegyikünk megviselt, megterhelt, akár tudja, akár nem. Annyira megérintett ez a mondat engem, mindegyikünk megviselt és megterhelt, akár tudja, akár nem. Akik úgy gondolják, hogy erősek, azok is megterheltek és megviseltek a bűn következtében, mindannyian ilyenek vagyunk. Mindenkire nehezednek olyan terhek, amelyeket csak Krisztus tud levenni rólunk. Mindenkire nehezednek ilyen terhek. A legsúlyosabb nyűg a bűnteher. Megsemmisülnénk, ha ezt egyedül kellene hordanunk. De a bűntelen lény helyünkbe lépett, és az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette. Bűneink terhét Jézus hordozta. Ő leveszi a terhet fáradt válunkról, ő nyugalmat ad nekünk. A gond és fájdalom terhét is ő hordozza. Hív, hogy adjuk át neki minden gondunkat, mert ő szívén visel minket. Idősebb testvérünk az örökké valóság trónjánál van. Szemmel tart minden egyes lelket, aki mint megváltójára tekint rá. Tapasztalatból ismeri az emberiség gyengeségeit, tudja, hogy mire van szükségünk, és hogy miben áll a kísértések súlyos volta. Hadd mondjam, akárhol vagyunk, akármi történik velünk, ő szemmel tart bennünket. Nincs az életünknek egy mozzanata, amiről a mi közben járó papunk, főpapunk ne tudna. Jézus őrködik feletted, Isten remegő gyermeke. Sátán megkísért, Jézus megszabadít. Gyenge vagy, ő megerősít. Tudatlan vagy, ő megvilágosít. Megsebeztek, ő meggyógyít. Bármi aggaszt és bánt, ügyedet tárd az Úr elé, és akkor erőt fogsz kapni a próbák elviseléséhez. Minél gyengébbnek és tehetetlenebbnek érzed magad, annál erősebb leszel az ő erejében. Minél súlyosabbak a terheid, annál áldottabb lesz a nyugalom, amikor átadod ezeket a terheket a teherhordozónak. Semmilyen körülmény, semmilyen távolság nem választhat el bennünket a megváltótól. Bárhol vagyunk, ő mellettünk van, hogy támogasson, megőrizzen, védelmezzen és bátorítson. Figyeljük, Krisztus jobban szereti megváltottait, mint az anya a gyermekét. Sok anya mit szól most ehhez? Azt gondoljátok, hogy nálatok jobban senki nem szeretheti a gyermeket. De a Biblia is ezt mondja. Az anyai szeretetnél, ami pedig a legerősebb kötelék ezen a földön, az Isten szeretete messze túl szárnyalja ezt a fajta szeretetet is. És most figyeljük, kiváltságunk, hogy megnyugodjunk ebben a szeretetben, és ezt mondjuk, bízni fogok ő benne, mert ő életét adta értem. Az emberi szeretet változékony, de Krisztus szeretete nem változik. Amikor segítségért kiáltunk hozzá, ő kinyújtja kezét, hogy megmentsen bennünket. Szívem mélyéből kívánom, hogy valóban ez a két isteni esküvéssel tett ígéret, amelyre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen, és erős reménységünk, és ez adjon erőt egész életünk folyamán az ő kegyelméből. Amen.
záróénekként a megkezdett 210-es számú énekünk 4. és 8. versszakait énekeljük. A 210. ének 4. és 8. versszakait. Záró imádsághoz, aki teheti, hajtson térdre, többiek maradjanak állva.
Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani a te szeretetedért, hálát szeretnénk mondani a te igédért, hálát szeretnénk mondani a te ígéreteidért, és most különösen hálát szeretnénk mondani ezért a két esküvéssel tett ígéretért, amellyel vigasztalni, erősíteni, bátorítani akarsz bennünket minden élethelyzetben, amikor a mi bűneink elborítanak bennünket, amikor akadályok, problémák, betegségek, nyomorúságok jönnek a mi életünkben, amikor megoldhatatlan élethelyzetekkel találkozunk, bármikor, amikor nyomorúság, nehézség ér bennünket, köszönjük, hogy ez lehet a legnagyobb vigasztalásunk, hogy Jézus Krisztus által van bűnbocsánat, és van papunk, közben járunk, szószólunk, te nálad, Istenünk, aki közvetíti a mi esendő, bűnös imánkat, és az ő áldozata által megtisztítja azokat, hiszen megbocsátja a mi bűneinket, és így már elfogadható a mi imádságunk te előtted, Istenünk. Urunk, nem tudjuk mi ezt kellőképpen értékelni, nem tudjuk mi ezt kellőképpen megköszönni, Istenünk, adjad, hogy ott legyen ez a szívünkben, és te jeleljél hálát a mi szívünkben, igaz hálát. Adjad, hogy meglássuk, hogy valóban az életben nincs másra szükség, nincs másra szükségünk, Urunk, csak hogy ebbe az ígéretbe bele tudjunk kapaszkodni, hogy a reménységnek a bizonyossága ott legyen állandóan mindvégig a mi szívünkben, minden nehézség közepette, hogy van megváltunk, van közbenjárunk, van szószólónk. És Urunk, kérünk téged, adjad, hogy megtapasztaljuk azt, hogy amikor gyengék vagyunk, amikor elesettek vagyunk, akkor ezáltal az isteni ígéret által mi erősek lehetünk. Amikor emberileg úgy tűnik, hogy nem tudunk megállni, amikor emberileg úgy tűnik, hogy minden összeomlik, te általad van menekülés, te általad van gyógyulás és szabadulás. Urunk, adjad, hogy ezt megtapasztaljuk az egyéni és a közösségi életünkben is egyaránt. Amen.
Isten tiszteletünk lezárásaként a megkezdett 210. számú ének utolsó 10. versszakát énekeljük.